Nos, azt hiszem, hogy Barbár Jézus utolsó részéhez érkeztünk. Legalábbis, ami ezt a sorozatot illeti. De az utolsó üzenet, ez nagyon izgalmas rész lesz Márk 6-ból, meg Márk 8-ból is, de megnézzük más evangéliumot is, hogy hogy írja le ugyanezt a történetet. De mielőtt még így belemennénk, a héten hallgattam Mike Sámuelt, nem tudom, hogy ismeritek-e, Kecskeméti Baptista gyülekezetnek a lelkipásztora. Nagyon szeretem őt. Legalábbis nem ismerem őt személyesen, de szeretem a prédikációit. És ő használt egy nagyon jó képet arra, ami szerintem egy tök jó kezdés így az üzenetnek. Mert ez a kép segít így megérteni azt, hogy úgy miről is szeretnék beszélni. És azt mondta, hogy sok ember számára Isten olyan, mint egy biztosító társaság. És nevezhetjük őt a biztosító Istennek. És ugye a biztosító társaságok azért vannak, hogy az itt földön lévő értékeinkre úgymond, hát mi vigyázunk, de ha valami történik velük, akkor a biztosító társaságnak fizetünk egy rendszeres díjat, hogy aztán, ha valami baj van, akkor majd téríti a kárunkat, vagy kompenzál, vagy bármi. És tényleg sok ember számára is tudom, mint egy biztosító társaság is. Mit tudom én, háromféle biztosító. Az egyik a vagyonbiztosítás. Amikor biztosítást kötsz a lakásodra, biztos, hogy van. A társasházban laksz, akkor 100% hogy van, de egyébként minden lakáson elvileg kell legyen. Lakásbiztosítás az autódon, ha van céged, akkor annak kell biztosítás, felelősségbiztosítás is. Ha gazda vagy, akkor a terményedre is, hogyha bármi kár ér. Tehát, és ez igazából természetes dolog, mert ugye vannak értékes dolgunk, és szeretnénk azokat biztonságban tudni. Ezért befizetjük, és a biztosító meg vállalja, hogyha kár ér bennünket, akkor majd kártalanít minket. Na most, sok hívő számára Isten egy biztosító Isten. De a mai üzenet, amiről beszélni szeretnék, az arról fog szólni, hogy Isten szeretne az életed kincse lenni. Nem az, hogy a kincsek legyenek a kincseid, az e földi kincseid legyenek a kincseid, hanem hogy ő maga legyen a te kincsed. És nem az, hogy Isten az életemben az én kincseimnek az őrzője vagy kárpótlója, hogyha valami történik velük. Oké? Tehát nem azért van, hogy ő biztosítsa az én kincseimet, hanem hogy ő legyen az én életem kincse. Aztán ott van az életbiztosítás, vagy egészségbiztosítás, mikor baleset ér, vagy betegség esetén, tudod, fizessen ez a társaság. Vannak ilyen biztosítók. Lehet csengetni a lóvét nekik, és aztán, amikor baj van, vagy valami, akkor... De Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát én vagyok az élet, azt mondja Jézus. Sőt, azt is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És sokszor itt is félreértjük Isten, mert szeretnénk, ha Isten egy egészségbiztosító Isten lenne. Tehát mi csináljuk azt, amit ő mondott, és aztán tesszük a rendszeres havi befizetéseinket tettekben, adományokban és mindenben, és akkor majd ő vigyáz az én egészségemre, vagy ha nem, akkor majd imádkozom, és ezért majd ő biztosítja az én egészségemet. Hiszen hát megmondtad, nem, hogy betegségeinket viselted, ugye az Ézsaiás könyvében, tehát gyakran erre hivatkoznak, hogy igazából automataként akkor Istennek biztosítania kéne az egészséget. Tehát, hogy kész csoda, hogy meghalunk. Ugye, mert elvileg, mivel minden betegséget elvett, tehát elvileg nem kéne, hogy betegség vagy bármi meghaljon az ember, de hát nem ez a valóság. Jó? Tehát ő élet akar lenni számunkra. Ő akar lenni az élet. Nem az, hogy mi elgondoljuk a mi életünket, és aztán ő az, aki úgy biztosítsa a szükséges hozzávalókat, fenntartókat. Aztán a harmadik, az pedig az utas és balesetbiztosítás, tehát ha bármi történik az utazáson, az autóddal, vagy az autó, tehát hogy ne menjen rá a gatyád. Tehát, ugye, tehát fizeti a károkat, stb. De ő azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy ő akar lenni a te úti célod az életben. Nem az, hogy mit lesz, és nekiállsz, és összerakod a te kis egzisztenciádat, életedet, hanem ő akar lenni a te úti célod. Sőt, amíg elérsz az úti célhoz, tehát, hogy egyre jobban megismered őt, ő akar lenni az úti társad is. Ja. Úgyhogy Isten nem éri be azzal az életünkbe, hogy egy ilyen biztosító Isten legyen. Hogy biztosítsa számunkra a megélhetést, az életet, az egészséget, és aztán a biztonságot. De sajnos sokaknak ilyen a kapcsolat ő vele. És amikor jönnek az élet nehézségei, akkor ez kiderül egyébként, mert bizony vannak, akik hátat fordítanak Istennek. Kívülről, sokszor kívülről, vagy belülről, kívülről még vagyok, még itt vagyok, még csinálom, még láttok, de belülről már elfordultam. De aztán van, hogy kívülről is az ember eltávolodik a családjá, a szellemi családjától, a gyülekezettől, vagy teljesen más irányt vesz az élete. Oké? Okay? És miért? Azért, mert valójában Isten nem a megfelelő helyen volt az életében, mert a biztosító Isten az nem az ő helye számunkra. És Isten meg nem elégszik meg ezzel. És mivel ő nem elégszik meg azzal, hogy biztosító Isten legyen az életünkben, ezért ad nekünk viharokat. Viharokat. Mindig a viharok mutatják meg, hogy kicsoda Isten az életünkben. Úgyhogy a mai írás részünk is erről fog szólni, és ebből a Márk 6-ból egy vihart fogunk megnézni. És Márk nagyon jelentősnek tartotta ezt az eseményt, ezt a sztorit. Nagyon fontosnak tartotta, hogy erről, ha valamit olvasnak Jézusról, akkor ezt tudniuk kell. Oké? Ezt tudniuk kell. Úgyhogy Márk 6:45. Együtt olvassuk, jó? Jézus ezután utasította a tanítványát, hogy azonnal szálljanak be a bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, Betsajdába, amíg ő elbocsátja az embereket. Akkor itt a kenyérszaporítás után vagyunk, amikor 5000 embert megetetett Jézus a tanítványokkal. Oké? Na most, amikor Jézus küldte őket, akkor nem mondta, hogy srácok, de nem felejtsetek el széljakit vinni, meg gumicsizmát, meg nagy kabátot, meg mindent, mert kell, olyan helyzetbe fogtok kerülni, hogy védőfelszerelés is kell az útra. Két, tehát ilyen utasításokat nem adott, tehát nem figyelmeztette őket, hogy vihar fog jönni. Nem szólt egy szót se erről. Csak egy egyszerű utasítást adott, hogy menjetek át a túlsó partra, és majd ott találkozunk. Ennyi. És igen, Isten nem mond el nekünk mindent. Nem mondja el nekünk előre az életünk dolgait, hogy milyen nehézségek lesznek benne, vagy éppen melyik területét veszi elő az életünknek. Nem köti az Úrunkra, mert tudja, hogy ha nem tudnánk tudja, hogy nem tudnánk kezelni, ha előre megmondaná. Tehát nem tudnánk vele mit kezdeni. Oké? Annyi részlet eszünkbe jutna, hogy elfeledkeznénk Istenről az egészbe, és próbálnánk mi megoldani. Tehát előre küldte őket, azt mondta, srácok, találkozunk a túloldalon. Oké? És útközben majdnem meghaltok. De ezt nem mondta. Azt nem mondta. Oké, ezt nem mondta. És miután elküldte őket, felment a hegyre imádkozni. 46. vers azt mondja, miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. 47. Eljött az este, és a bárka még valahol a tó közepénél tartott. Jézus pedig egyedül volt a parton. Látta, hogy a tanítványai küszködnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük. Hajnalban valamikor 3 és 6 óra között Tehát eljött az este, és hajnalban valamikor 3 és 6 óra között, tehát azért ott van egy jó pár óra különbség, tehát jó bírták szuflával a fiú. A tó vízén járva hozzájuk ment, de úgy tett, mintha el akarna haladni mellettük. Jó fej. Barbár. Amikor a tanítványok meglátták Jézust, amint a vízen járt, azt hitték, hogy kísértetet látnak. Mondjuk én is egy olyan 8-10 órás evezés után a viharban én is már kísérteteket látok. És azt mondja, ijedtükben kiáltozni kezdtek. De ez így van. Amikor Istent távolról nézzük, Isten dolgait távolról nézzük, sokszor ijesztő. És ez a 50. vers, mindannyian látták, és nagyon megrémültek, de ő azonnal megszólította őket, nyugodjatok meg, én vagyok az, ne féljetek. Belépett hozzájuk a bárkába, és ekkor a szél azonnal elállt. Ezen a tanítványok nagyon megdöbbentek. Úgyhogy mondd, légy szíves most a melletted ülőnek, hogy ez jelentős. Ez jelentős. Ez jelentős. Mert ez az üzenet címe, hogy ez jelentős. Ez a momentum jelentős, de a sztori tele van jelentős momentumokkal. Tehát, és mindegy, hogy jártál-e már gyülekezetbe, vagy mennyit jártál gyülekezetbe, vagy csak a gyülekezet mellé jártál, vagy nem tudom. Egy biztos, ezt a történetet már tudja, hogy hallottad. Tehát sokat újat nem mondtam neked ezzel a történettel. Ez egy nagyon jelentős történet, mert bemutatja azt, hogy Jézus Krisztus Úr az egész teremtés felett. Oké? Okay? Tehát ő mindenek felett való. És Jézus Krisztus úgy mutatja be ez a történet, ahogy az Ószövetségben is láthatjuk egy ilyen rejtett formában, amikor megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban, hogy azt válaszoltam, Mózes föltette a kérdést, hogy ki vagy te? Hát nyilván küldesz valahová, most mondják, hogy ki küldött téged, hát hogy hívják azt, aki küldött téged? Tehát ki az? És azt mondta, hát én vagyok. Vagyok. És nagyon érdekes ez a vagyok. Mert bemutatkozott Isten Mózesnek úgy, hogy vagyok, és aztán a következő több száz évben pedig bemutatta, hogy ő bizony kicsoda. És hogy abban a helyzetben én vagyok. És ez tulajdonképpen már be is csukhatnánk, haza is mehetnénk, mert hogy ez az üzenet, hogy ő a vagyok az életünkben. A vagyok. Tehát ha száraz helyen vagy, akkor ő a víz. Ha harcaid vannak és csatáid vannak, akkor ő harcos a csatáidban. Hogyha kimerült időszakban vagy, akkor ő a gondoskodó Isten. Ha egy bánatos, szomorú időszakod van, akkor ő a vigasztaló. És így van ez. Az életed hátralévő részében megmutatja neked mindezeket. Hogy ő kicsoda. Különböző helyzetek lesznek, és aztán ő meg tudja neked mutatni azokban a különböző helyzetekben, ahogy szépen fölütik a fejüket, a játékban, tudod, amit kalapáccsal kell mindig visszacsapni, fölüti a fejét egy helyzet, és ő ott lesz neked mindig vagyokként. Mindegy, hogy milyen helyzetben lesz ő, ott lesz számodra, mint vagyok. Mikor azt hinnéd, hogy megismerted őt, akkor történik megint valami, és rájössz, hogy úgy nem ismerted őt. De most megint megismertem egy másik arcát Istennek. Úgyhogy a tanítványok, akiket jó előre küldött, már régóta vele voltak, sokat voltak, láttak már sok mindent. Látták azt, hogy leprás gyógyít, hogy vakot gyógyít, hogy bénákat. Még azt is látták, hogy halottat feltámasztott. Tehát láttak már mindent. És mégis volt valami, amin elcsodálkoztak ebben a helyzetben. Oké? Valami, amit még azelőtt nem ismertek róla. És az a tény, az jelentős, hogy Jézus előre küldte őket. És ez a tény is nagyon fontos és jelentős, hogy a szél ellenük ment. Ez is egy nagyon fontos dolog. Szembefújt. Ez jelentős. Miért? Mert én az életben azt hittem sokáig, hogy ha Isten küld valahová, hogy tegyek valamit, akkor a szél az majd nekem fog dolgozni. Akkor majd... Úgyis nagy a test, nagy a felület, jobban tud kapaszkodni, visz a szél. Hát ha arra megyek, amerre Isten mondja, hogy megyek, akkor nekem dolgozik. És ez tulajdonképpen a friss keresztényeknek ez az előítélete sokszor, és be is csaphatjuk könnyen a friss keresztényeket azzal, hogy hát add át az életed, és hú, elveszi a terheidet. És akkor azt hiszik, hogy majd nem lesz soha teher az életben. Minden havaj dizsinap fény, ezt tudod. Add át az életed az Úrnak, és azok a dolgok, amik ébren tartottak éjjel, többé nem fognak ébren tartani. De lesz egy csomó másik dolog, ami majd ébren fog tartani. Úgyhogy, mikor megpróbálod megmondani előre egy bizonyos helyzetben, hogy kicsoda lesz neked Isten abban a helyzetben. Tudod, és sokszor tényleg csak ilyen hitbeli manipulálásai Istennek. Amikor jön egy helyzet, és mi megpróbáljuk megmagyarázni Isten benne. Előre. Ez csak egy hitbeli manipulás. De idővel fel fogjuk fedezni. Rájövünk, hogy azért, mert szembe fúj a szél, az még nem azt jelenti, hogy Isten nem érted van. Sokszor pont az a megerősítése Isten szavának, hogy a szél szembe fúj. Na, ezt fogjuk felfedezni. Az életünk hátra lévő részében és most is. Oké? Egyébként Márk evangéliumában már jó pár sztorit megnéztünk, és rájöhettünk már eddig, hogy az ellenállás, az gyakran a legalkalmasabb hely a kijelentésre. Az ellenállás a legalkalmasabb hely a kijelentésre. Amikor ellenállást tapasztalunk az életben, és megtorpanunk, és elfogyunk, és kevesek vagyunk. Az egy tökéletes hely arra, hogy Istennek egy kijelentése megerősödjön bennünk, vagy egyáltalán nyitottá váljunk Istennek egy kijelentésére. Úgyhogy az ellenállás az kijelentéshez vezet. A szél a tanítványokkal szembefújt, és nem azért, mert engedetlenek voltak Jézus parancsának. Nem. Hanem azért, mert pontosan az ő utasításának megfelelően cselekedtek. Azért fújt szembe a szél. Mentek be csajdába. És persze, tudom, ilyenkor eszünkbe jut Jónás sztoria, de Jónással nem így volt, ugye, hát a szél ellene fújt, értem, mert Ninivébe kellett volna mennie, de a homlok egyenest a másik irányba ment, tehát ellenkező irányba, 180 fokos fordulatú Tarzisba ment, és menekült attól a helytől, amit Isten mondott neki, hogy hová menjen. Tehát jött a szél, és persze, hogy szembe fújt. De amikor Isten azt mondja, hogy menjek Betsajdába, és megyek Betsajdába, akkor mi a pityi palkónak fúj ellenem a szél? Hát nem segítenie kéne? Hát nem meg kéne áldjon Isten, ha járok gyülekezetbe? Rendszeresen? Nem kéne mindig parkolót találjak a Tesco-nál? Nem 8 kilométert még gyalogolni onnan? Vagy mit tudom, hogy valami akciós szupercipőt találjak magamnak, nem ilyen 30-40 ezer forintosat, vagy mit tudom én, tehát, hogy hát, meg kéne áldjon, nem? Arról nem is beszélve, hogy a kollégám, aki utálja Istent, és vasárnap sokáig aludhat, az meg mindezeket megtalálja. Úgyhogy egyszerűen nem értem, hogyan lehet vele Isten, mikor a szél szembe fúj. Hogy? De gyakran Isten szavának megerősítése az ellenség ellenállása. Hogy megmutassa neked, hogy a helyes úton jársz. Bizony. Ezért. És biztos vagyok benne, hogy ez segít valakinek itt közülünk. Mert lehet, hogy gondolkodtál, úgy jöttél már, hogy hátraarcon gondolkodsz. Visszavonuláson gondolkodsz, mert a szél szembe fúj neked most. És Figyelj, szél, szembefúj, hogy tudd, hogy Isten jelenléte kell ahhoz az életedben, hogy sikeres legyél abban, amit csinálsz. Azért fúj szembe. Ha a szél neked fújna, akkor hálás lennél a szélnek. Érted? Mikor megérkezel a túloldalra. Ha könnyű lenne, akkor a rossz dolgokért lennénk hálásak. Nem a lényeget látnánk meg. Tehát ha a szél nem fújna szembe veled, akkor nem lenne szükséged az Úrra igazából. Hogy közbelépjen, hogy lecsendesítse belül a szívedet, a szeleket, a viharokat belül, aztán kívül is. Tehát a szélnek szembe kell fújnia veled, hogy bizonyítékod lehessen arra, hogy az Úr veled van. Oké? Okay? És tanulra azt mondod, hogy jó van, Balukám, higgadj egy kicsit le. Mások volt. De ez még csak a bevezető. Tehát itt van a mi barbár Jézusunk. És a barbár Jézus az a Bibliában lévő Jézus. Oké? Tehát nem a Pinterest Jézus, meg a ilyen Jézus, meg a mit tudom én, milyen Insta Jézus. Bárány kell a hón alatt, tudjátok. Hanem a valós Jézus, a hétfő reggeli Jézus, a péntek esti, a szombati Jézus. Nem a hárfán játszó Jézus, hanem az a Jézus, aki elküldte a tanítványait a viharba. Ez egy barbár. Barbár. És most nézi, hogy hogy kínlódnak. Na ez egy barbár Jézus. Nem is mondom tovább, mert nem fogjátok elhinni, amit mondok. Tudjátok, hol imádkozott mindvégig Jézus? Tehát elküldte őket. És azt mondja, hogy elment a hegyre imádkozni. És ez a hegy, ha fölmész a hegy tetejére, akkor látod az egész tavat. Látod az egész tavat. Tehát fölment Jézus, elküldte őket, fölment, és végignézte őket, ahogy kínlódnak. Látta őket ott kínlódni a tavon. Na ez egy barbár Jézus. Nagyon durva. Tehát ha ott lennél a hegyen, akkor ugye mutató ujjaddal így körbe tudnád vezetni a tó körül az ujjadat, mert látod az egészet. Látod. Látod. És látod, hogy ott van a vihar, ott valakik ott csalinkáznak a csónakba, vagy hajóba, szerencsétlenkednek, és tehát belátni az egészet. Tehát az egész idő alatt, ez a 8-9-10 óra alatt, végig Jézus látta a kínlódásukat, hogy eveznek a széllel szembe. Tehát Jézus telibe látta az egészet. Őrület. Őrület. Tehát látta őket a viharban, és amikor ebből is felocsúttam, mármint abból, hogy lát engem a viharomban, mert engem nagyon megérintett ez. Hogy lát engem a viharomban, hogy tudja, mind megyek keresztül, tudja, hogy emberek mit tettek velem, tud minden könycsepről, ami kicsordul meg, ami nem csordul ki. Mindent tud rólam. Tőle nem rejthetem el. Szóval miután nagyon megérintett a dolog, és kisírtam rajta magam, nagyon mérges lettem. Úgy felmérgeltem magam, hogy csak na. Tehát ha látja az egészet, akkor miért nem állítja meg? De tényleg, akkor miért nem? És kegyetlenség. Kegyetlenség, hogy elküldi őket a viharba. Kegyetlenség, hogy látja, hogy küzdenek. És nem haladnak. És nem állítja meg. Úgyhogy ez egy jelentős momentum szintén, hogy Jézus látta őket. 48. versben azt mondja, látta, hogy a tanítványai küzdködnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük. Hajnalban, valamikor 3 és 6 óra között a tó vízén járva, hozzájuk ment, de úgy tett, mintha el akarna haladni mellett. Tehát azt hittem, hogy ő sosem hagy el. Nem ezt ígérte? Sosem hagy magamra, sosem távozik el tőlem. Ez az ígéret zsidó levélben ott van, és egy csomó helyen, zsoltárokban, és ja. Tehát azt hittem, hogy ő megígérte az ő jelenlétét. És úgy csinál, mintha elmenne mellettünk. Hát most ez szórakozik velünk. De az érdekes az egészben, az az, aki írta ezt. Péter. Oké, hogy Márk evangéliuma, de az audio verzió az Péteré. Oké? Tehát ez Péternek az evangéliuma igazából, csak Márk írta le. És biztos, hogy hallottál már Péterről, a nagyszájú tanítványról, a hirtelen tanítványról, az azonnal tanítványról. Ő volt az, aki kimondta mindazokat, amiket más csak gondolt. Oké? Tehát ő mindig kimondott mindent. És hívhatjuk őt szűrő nélküli Péternek, meg mindenféle. Tehát ha igaza volt, nagyon igaza volt, ha tévedett, akkor meg bődületesen nagyot tévedett. Mint amikor azt mondta Jézus, hogy kinek mondotok ti engem, és akkor Péter volt az, aki, hát Krisztus, az élő Isten fia, és akkor azt mondta Jézus, hogy nem hús és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyi atyám, és ezt nem tud mondta, hogy Simon, Jónának fia, te Péter vagy, kőszikla vagy, és erre a kősziklára, vagyis erre a kijelentés, amit mondtál, hogy Krisztus, az élő Isten fia, erre építem fel az én egyházamat. És aztán pár pillanat múlva meg akarja akadályozni Péter Jézust, hogy a keresztre menjen, úgyhogy azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Oké? Tehát Péter a végletek embere volt. Abszolút. És ő Péter. Ő az írónk. Ő írja le ezt a sztorit. Vagyis Péter meséli, Márk leírja. És Márk nem volt a 12 tanítványban, egyébként Lukács sem. Ő nem volt evangélista, tényleg csak a sztorinak a editor volt, összerakta. De figyelj, szeretnék valamit mutatni. Van 4 evangélium, Máté, Márk, Lukács és János. És ugye az evangélium az azt jelenti, hogy örömhír, Jézus Krisztus örömhíre. És mind a 4-en leírták az evangéliumot. János azt mondta, hogy Jézus annyi mindent tett, hogyha ezt mind könyvbe tennénk, leírnánk, akkor a világ nem tudná befogni ezt a sok könyvet és információt. Oké, ezt mondja János valahol az evangélium a végén. Tehát el kellett dönteniük, hogy mit írnak le és mit nem. Tehát valami alapján szűrni kellett. Nyilván Isten segített a szűrésben. De el kellett dönteniük, hogy mi jelentős, és mi azért mi nem jelentős. De így van ez a mi életünkben is, vannak jelentős dolgok és nem jelentős dolgok. És meg kell látnunk és meg kell tanulnunk azt, hogy mi jelentős és mi nem jelentős. Oké, úgyhogy ők is úgy voltak vele, hogy hát most el kell dönteni valahogy, hát az utókor számára mindent nem tudunk leírni, valamit le kell írjunk, úgyhogy azt kell beletegyük, ami tényleg bemutatja ezt, hogy kicsoda Jézus. És kicsoda ő számunkra. Úgyhogy Márk azt írta, hogy Jézus odasétált a tanítványokhoz a viharban, és amikor belépett a hajóba, a vihar és a szél eltűnt. Na, mikor Máté készen lett az evangéliumával, ő még beletett valamit. Valamit, amit Márk kihagyott. És most el fogom nektek ezt olvasni Máté 14-ből. Ugyanaz a történet, de van egy részlet, amit kihagyott Márk Péter miatt. Benne van Mátéban, de Péterében, Márk evangéliumában nincsen benne. Most egy olyan interaktív rész következik, hogy rám szólhattok, ha olyan részt hallatok, ami nem volt benne a Márk evangéliumában. Hőböröghettek, vagy kurjongathatok, vagy integetek, valamit, jó? Tehát ha olyasmit hallatok, ami nincs benne Márkban, akkor integessetek nyugodtan. Máté 14, a 22. verstől. Azt mondja. Közvetlenül ezután Jézus megparancsolta a tanítványainak, hogy szálljanak be a bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, amíg ő hazaküldi az embereket. Miután elbocsátotta a sokaságot, Jézus felment a hegyre imádkozni. Eddig még okés, nem? Késő estig ott is maradt egyedül. Eközben a bárka már jó messzire volt a parttól. A hullámok erősen csapkodták és dobálták, mivel ellenszél fújt. Valamikor hajnali 3 és 6 óra között Jézus a vizen járva tanítványokhoz ment. Amikor meglátták őt, ahogy a tó vizén jár, nagyon megrémültek, mert azt gondolták, hogy kísértetet látnak, és ijedtükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonnal megszólította őket. Nyugodjatok meg! Én vagyok az! Ne féljetek! Péter erre azt mondta. Uram! Ó, na! Uram, ha valóban te vagy az. Péter azt mondja, Uram, ha valóban te vagy az, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Gyere, felelte Jézus. Várjál már. Tehát, ha én írnám a memoáromat, én ezt biztos nem hagynám ki. Tuti. Tehát ezt biztos beletettem volna. Hát ha én írom az evangéliumot, aminek én vagyok az összerekő, milyen történet, hát én beletettem volna, hogy én... Persze nyilván azt mondom, hogy Isten dicsősége, hogy én tudok vizen járni, mert én nem tudtam vizen járni, de beletenném a vizen járó sztorimat. És azt mondja, 29. vers, Péter ki is lépett a csónakból, és a vizen járva elindult Jézus felé. Na, tehát tuti sztori. Tehát miközben mindenki siránkozik a félelemtől, rinyálnak, össze-vissza, én meg sétálgattam a vizen. Na. Úgyhogy ha egyszer sikerül, akkor valami könyv íródik, akkor azt rakjátok bele. Ja. Na ez jelentős, nem? A te sztoridat illetően. Ha te tudsz vizen járni, mert összejön, vagy valami, az egy jelentős momentum. Nem? Tehát az tuti. Azon tűnődöm, hogy nem a 30. vers miatt szedte ki, vagy nem akarta berakni. Oké? Mert eddig csodálatos az egész, de hogy Péter azt mondja, jaj, ha te vagy az, mondd, hogy menjek. Jézus felel, én vagyok az, gyere. De szél mindeközben fúj, vihar van, alig lehet hallani valamit, nehéz bármit is jó hallani, Péter gondolom, lecsekkolta magát Jánosra. Ti is hallottátok, nem? Azt mondta, hogy gyere. János, nem. Azt mondta, hogy ne. Oké, mert két ember két különböző módon tudja hallani ugyanazt a szót Istentől. De a többi tanítvány, ők Jézus utasításának megfelelően cselekedtek. Oké? Tehát menjetek át Betsajdába. Találkozunk a túloldalon. És hát nyomták. Ellenszél volt, de nyomták, mentek Betsajdába, mert az Úr azt mondta. Péter pedig a pillanatnyi érzései alapján reagált. Oké? Ha te vagy az. És többször prédikáltam már Péterről, dalunk is van, kihívsz Uram, hogy vízre lépjek. Tehát kijön a vízre. Tehát szeretjük ezt a történetet. De szerintem az jelentősebb hit, amikor hajlandó vagy a hajóban maradni a vihar ellenére. Az jelentősebb hit. Amikor megy a vihar, zajlik, és te a hajóba maradsz, mert az Úr azt mondta, hogy mit csinálj. És azért maradsz a hajóba. És nem megpróbálsz a pillanatnyi érzéseid alapján, Uram, ments meg, hagyj menjek ki hozzád. Nagyon érdekes. Tudod, egyből elugrani, egyből kimenekülni, mert Isten jelen van. Biztosító Isten. Nem azt mondom, hogy Péter tévedett. Csak az, hogy hit kell ahhoz, hogy továbbra is evezzél. Tehát hit kell, hogy kitartó legyél az evezésbe. Ha bár még nem látod a túloldalt. És látod, hogy mekkora erők jönnek szembe veled. De néha több hit kell ahhoz, hogy a hajóban maradj. Mint ahhoz, hogy kilépj a hajóból. Úgyhogy Péter itt van a diktálásban, ennél a résznél, és nem látja beleillőnek a sztoriát. Tehát azt látja, hogy ez nem illik bele Jézus történetébe. És azon gondolkodom, hogy vajon azért, mert a 30. versben ugye megbudjan. De a 30. vers azt mondja, de mikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt. Ez is nagyon érdekes. Hallotta a szót, de látta a szelet. Hallotta a szót, de látta a szelet. És együtt tudok vele érezni, mert én is gyakran jobban figyelek arra, amit látok. Oké? Tehát jobban figyelek arra, mint amit Isten mondott. Sokszor azok a dolgok, amiket látok az életemben, problémák, nehézségek, betegségek, jobban látom, mint azt, hogy hallanám, amit Isten mondott. Nem, Jézus nem ilyet meg. Péter. Ja. És minden alkalom, amikor jobban figyelek arra, amit látok, mint amit Isten mondott, mi történik? Elkezdek süllyedni. És elég jól ment Péternek a vízen járás, amíg meg nem hallotta a szelet, vagy oda nem figyelt rá. Ja. De ebből is látszik, hogy a hit hallásból van. És a hallás Isten szavából. Ez a Róma 10-ben van. A hited az Isten szavának a hallásából van. Úgyhogy nagyon érdekes. Péter, tehát csak egy szóra van szükséged Istentől. És Péter nem a vizen járt. Péter Isten szaván járt. Mert kapott egy szót, hogy gyere. És ő arra állt rá. Oké? Egy szónyát. Na, mindegy. És amikor van egy szabad Istentől, akkor megőrülhetnek a gyerekeid, vagy a gyereked, elfogyhat a pénzed, átérted a legsötétebb éjszakádat is, de ha van Istentől szabad, akkor ki tudod hirdetni, hogy Jézus Krisztus Úr fölötte. Mindegy, hogy mekkora is legyen most a vihar. Úgyhogy 30. vers, mikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt, akkor süllyedni kezdett, és felkiáltott. Ments meg, Uram! És tényleg arra gondoltam, hogy na, ezért hagyta ki Péter a sztoriból. Tehát, és azért gondoltam ezt, mert ha el kéne mondjam a sztorimat, az én is jó pár sztorit kihagynék belőle. Tehát nem vagyok büszke mindenre. Dolgokra az életemből. Tehát nem, és egyébként sem kell mindent mindenkinek tudnia. Oké? Tehát vannak dolgok, amikről egyáltalán nem kell tudni senkinek. Mert néha a legnagyobb bizonyság annak, hogy átmentél a tűzön, hogy nem vagy füstszagú. Tehát néha a legnagyobb bizonyság annak, hogy átmentél a tűzön, az az, hogy nem érződik rajtad a füstszag. Ahogy a kemencében ott volt a három fiú Dániel könyvében. Tehát füstszagot árasztunk, amikor átmegyünk a nehézségeken, és aztán mindenki érzi. Mert gondoskodok róla, hogy jó füstszag legyen a teremben. De a legnagyobb bizonysága tényleg annak, hogy átmentem a tűzön sokszor az, hogy igen, tudnak róla, hogy átmentem, de mégsem érződik a füstszög. Úgyhogy amikor ennél a résznél jártak, Márk és Péter vakarták a fejüket, mint ahogy én is most, és hát valószínű Márk segíteni akar Péternek, biztos, hogy azt mondta, hogy nem kéne beletegyük ezt a részt. Tehát ez bele kéne, ez muszáj. Tehát amikor kiléptél a hajóból, tehát szerintem ezt nem akarod kihagyni, Péter. És Péter meg, hát, szerintem ne. Ne tegyük bele. Ne. Már rég történt. Akkor még valószínű, mikor ott ültünk a parton, a tűz körül, meg bratisztunk haverokkal, akkor mindig erről beszéltem, valószínűleg. Sőt, biztos. Ez volt az én sztorim Jézussal. Kiléptem a hajóba. De most már sok minden eltelt. Tehát sok idő eltelt. Mert ezt sok évtizeddel később írták meg. Miután ez történt. Jó pár évtizeddel később. Tehát eddigre Péter már felfedezett egy csomó mindent. És megértett egy csomó mindent. Márk 6.51, visszaugrunk. Azt mondja, belépett hozzájuk a bárkába. És ekkor a szél azonnal elállt. Ezen a tanítványok nagyon megdöbbentek. Tehát Péter azt mondja ezzel, mikor a saját evangéliumát írják, mint amit ő rakott össze. hogy az nem jelentős, ami akkor történt, amikor én kiléptem a bárkából. Az nem jelentős. Az nem jelentős. Olvassuk-e még egyszer? Márk 6.51. Belépett hozzájuk a bárkába. Tehát Péter gondolta Márk, figyelj, ne mondd el nekik, mi történt, mikor én kiléptem a bárkából. Azt nem mondd el nekik. De mindenképpen írd le, hogy mi történt, amikor Jézus belépett a bárkába. Mert ez a lényeg. És ez annyira hatalmas. Az nem fontos, mi történt, mikor Péter kilépett. Az nem fontos, mi történt. Nem. Mikor egész éjjel leveztek. Nem fontos. Egész éjjel leveztek, hogy Jézushoz menjek, de nem tudtak, mert a szél nem állt el. Amíg evesztek, addig nem állt el. És a szél akkor sem állt el, amikor Péter kilépett a bárkából. Akkor is továbbra is vihar volt, és szél volt. A szél akkor állt el, amikor Jézus belépett a bárkába. Amikor Jézus ment oda Péterhez. Nem akkor állt el a vihar, amikor Péter ment Jézushoz, hanem akkor, amikor Jézus ment Péterhez. És ez az evangélium. Ez a gyönyörűséges evangélium. Nem az, hogy én jövök Jézushoz. Nem az, hogy én csinálok jó dolgokat. Dicsőséges dolgokat, meg hiszek, meg mit tudom én, mert összekaptam magam. Nem azért dicsérem őt, mert kimertem lépni a hajóból, és akkor én tudtam vizen járni, és persze, hogy ő tette, de nem, dicsérem őt, mert ő belépett az én hajómba. És a szél megállt. Úgyhogy ezért dicsérjük őt. Ezért dicsérhetjük őt bátran. Akárhogy, ahogy tetszik, tudod. Nem azért, mert kiléptem a hajóba, hanem mert ő belépett. És ez a jelentős. Ezért került ez bele a történetbe. Mert ez a jelentős. Okay? Ez nem az, hogy én szeretem őt, hanem hogy ő szeretett előbb. Ezt mondja János az első levelében. És benne vagyok a viharban, de a vihar nem lényeges, nem jelentős, mert a segítség már úton van. Ja. Jézus parancsolt a szélnek, a szél alávetette magát. Alávetette magát. És rácsodálkoztak. Rácsodálkoztak, hogy a szél azt teszi, amit mond neki. Ha! Ki ez? Tudod, ki ez? Ki ez? Sőt, a szél azt tette, amit még csak ki sem kellett mondania. Mert, ja, mindegy. Tehát, igen, mert az előző alkalommal, már több viharis sztori van, az előző alkalommal szólt. Ugye megfette, beszéltünk is róla, hogy megdorgálta a vihart. Itt már még csak szólni sem kellett. A vihar elállt. Csak azért, mert Jézus leült a tanítványok közé a hajóba, belépett. Úgyhogy ebből arra következtetek, hogy egy dologra van szükségem. Az ő jelenlétére. Az ő jelenlétére az életemben. Nem kell bizonyíték arra, hogy velem van. Tehát, mikor beül a hajóba, a vihar elül. Miért? Azért, mert hatalma van felette, mert ő az Úr. Ő a nagy vagyok. Ő az élet kenyere, és ezért küldte őket a szél ellenébe. Mert szüksége volt egy olyan helyzetre, tehát ezért küldte őket egy ilyen szituációba. Mert szüksége volt egy olyan helyzetre, egy olyan körülményre, amiben megmutathatja, leleplezheti nekik, hogy az ő jelenléte elég. És Márk 6.51-ben azt mondja, belépett hozzák a bárkába, és akkor a szél azonnal elállt. Ezen a tanítványok nagyon megdöbbentek. Oké? Tehát a vihar ezt a célt szolgálta. Hogy megmutassa nekik, hogy az ő jelenléte elég. Csak úgy, ahogy az éhes tömeg is. És ugrunk egy másik sztorira. Az éhes tömeg. Mert 52. versben elmondja, hogy miért csodálkoztak el ezen. Ezen a tanítványok nagyon megdöbbentek, mert még mindig nem okultak a kenyerek megszaporításán sem, és kemény volt a szívük. Mi köze a kenyérnek a hajóhoz? De muszáj megemlítsük ezt a csodát. Mert ez egy jelentős csoda. Annyira jelentős, hogy ez az egyetlen csoda, ami mind a négy evangéliumban benne van. Az 5000-nek a megvendégelése. Ez az egyetlen, jó, Jézus keresztfeszítés és feltámadása mellett. Ez az egyetlen, ami benne volt. Tehát annyira jelentős, hogy benne van. Mindegy, hogy ez Máté, Márk, Lukács, János, pedig nem egy gyógyítás volt, nem egy feltámasztás volt, de ez beletette mind. Tehát az történt, hogy megetetett 5000 férfit, oké, férfi, de plusz ott voltak a nők, ott voltak a gyerekek, tehát ez 5000 fölött volt, és tette ezt egy kisrásznak a kajájában. Pétert ismerve, szerintem Péter elvette tőle. Tehát erőszakkal. Honnan gondolom? Hát azért, mert vannak gyerekeim, nem jellemző, hogy egy ilyenkorú gyerek olyan nagyon önfeláldozó tud lenni. Tehát Péter adott neki egy tockost. Kérem a kajádat. Jó, Jézus, van már kaja. Jó, ez csak ilyen vicces zárójeles volt. De jelentős, jelentős momentum. Annyira jelentős, mert amikor megetette őket, leleplezte, hogy ő a Krisztus. És mindenki evett, és tele lettek mindannyian, mindenki. De egyébként, ami érdekes ebben a történetben, hogy a csoda olyas valakitől jött, aki nem is volt a listán. Tehát a hivatalos adatokban nem is szerepelt. Mert itt ebben a történetben a hivatalos adat az csak az 5000 férfi volt. A nőket meg a gyerekeket nem számol, nem vették számba. De mégis a csoda tőlük jött. És gyakran Isten legnagyobb csodái azoktól az emberektől jönnek, akiket sokan jelentéktelennek tartanak. Na ezért nem engedheted meg azt, hogy a világ mondja meg neked, hogy mennyit érsz. Hogy mi a te értéked. Mert a világ az a rossz dolgokat ünnepli. A rossz dolgokat értékeli. Benned is, és a világban. Oké? Mert arra irányít bennünket, arra tanít minket, hogy az állapotunkban keressük a jelentőségünket. Tehát az állapotunk. Milyen állapotban vagyok? Anyagilag milyen állapotban vagyok? Egészségileg milyen állapotban? Munkailag milyen állapotban? Mit tudom én, hogy? De csak szeretném azt mondani most, hogy nincs szükséged másra ahhoz, hogy jelentőség teljes legyél. Nincs másra szükséged. Nem kellenek hozzá emberek. Isten szemében jelentőség teljes vagy, és ez számít. Csak ez számít. Mindegy, hogy házas vagy egyedülálló. Mindegy, hogy lehet gyereked, vagy nem lehet gyereked. Mindegy. Jézusnak se felesége nem volt, se gyereke nem volt. Pálnak se. Pálnak se. Akkor jelentéktelenek voltak? Nem. Úgyhogy azt várjuk sokszor, hogy majd Istenen kívül kapunk valami jelentőség teljeset, de nem azért vagyok jelentős, mert valaki belépett az életembe, és azt mondta, hogy jelentőség teljes vagyok. Nem. Azért vagyok jelentős, és jelentőség teljes, és értékes, mert valaki meghalt értem. Valaki az életével fizetett értem. Valaki megteremtett engem. Valaki odaadta az ő szellemét, és belém helyezte, és most itt él bennem. Tehát jelentőség teljes vagyok. Oké, és hogyha emberek értékelnek, akkor szuper, de ha nem, attól még jelentőség teljes vagyok. Bizony. Úgyhogy harandízhatok valakivel? Szuper. Ha nem, attól még jelentőség teljes vagyok. Ha megkapom azt a munkát, szuper. De ha nem, attól még jelentőség teljes vagyok. Ha kedvelnek engem, vagy te kedvelsz engem, szuper. De ha nem, akkor is jelentőség teljes vagyok. Nem a másikon múlik. És egyébként nehéz a helyzetek és a viharok közepén látni a jelentőség teljes dolgokat, vagy észrevenni. Nehéz. Oké? Inkább akkor látod meg, miután már kijöttél. És ezért nehéz gyereket nevelni, mert benne vagy, a viharban, folyamatosan vihar van, lájtosabb vagy erőteljesebb. Persze mindig szeretek ezzel viccelni, de azért, mert szeretek szülő lenni. Na, tehát, hogy viccelődöm vele, úgy csinálok, mintha milyen borzasztó sorsom lenne ezek mellett, a gyerekek mellett. Csak rájuk kell nézni, ez a kaján vigyorra, amivel ott ül mind a kettő. De ez egyik kedvenc dolog az életemben ők. Ja. És tudom, hogy rajtuk keresztül könnyen azt hihetjük, hogy lúzerek vagyunk. Mert úgy viselkednek velünk, vagy nem úgy viselkednek, ahogy mi szeretnénk. És tudod, tehát nehéz. De ugyanakkor meg szeretsz ott lenni, amikor sportolnak, szeretsz, amikor táncolnak, nézed őket, gyönyörködsz bennük, még büszke is vagy, mert olyan dolgokat látsz bennük, ami benned nincs. Egy kicsit úgy önzően büszke vagy, mert azt képzeld utána, mintha te lennél ők, magadnak tulajdonítod. És, de tényleg könnyen, tehát manapság a családokban ez egy vak volt, főleg a keresztény családokban, hogyha nem vagyunk ott mindenhol, ahol a gyerek valamit csinál, táncol, balettozik, minden versenyen ott kell lenni, és ha nem vagyunk, akkor majd pszichiáterhez kell vigyem a gyereket, mert nem vagyok elég jó szülő, és borzasztó lesz ennek a gyereknek, mert ilyen tömeggyilkos jelleme lesz, és akkor majd a hírekbe is tudni fognak rólam. De nem ezek a jelentős dolgok, hogy ők mit csinálnak, vagy hol versenyeznek, és mennyit, és mikor. És ezt nekünk is látnunk kell, és segítenünk kell nekik is meglátni. Ja. És tényleg ilyen az élet, hogy rohangálunk fel és alá. Ez jelentős, ez nem jelentős. És kaotikus minden, és pont a jelentős dolgokról maradunk le. Bizonytalan emberek. Tehát ilyenek. Ezek, tehát agyára mennek mindenkinek, és azt hiszik, hogy mindenki mással van a probléma. És föl alá rohangálnak egyfajta, mert nem tudnak különbséget tenni fontos és nem fontos dolgok között. És pont a legfontosabb dolgokról lemaradnak. És aztán meg panaszkodnak mindenkinek, hogy így az én körülményeim, úgy az én élet, azok az emberek körülöttem, hogy mindenki tehet róla. Tudod, mint a tanítványok, akik majdnem lemaradtak a csodáról. Az 5000 ember etetésének a csodájáról, ami mind a 4 evangéliumban benne van. És szerintem pont ezért tették bele mind, mert majdnem hazaküldtek mindenkit. Mert azt mondták, hogy nincs kajánk. Jézus mondta, hogy etessék meg őket, nekünk nincs kajánk. Tehát ez egy jelentőségteljes lecke volt. És mikor azt mondja, hogy a tanítványok nem okultak a kenyerek megszaporításán, hát ezért csodálkoztak. És ez nagyon érdekes, mert azt mondja, csodálkoztak, megdöbbentek, mikor beszállt hozzájuk a hajóba, és a szél lecsendesedett, mert nem értették a kenyerek megszaporítását. Pedig akkor történt, előtte, 20 perccel, vagy egy órával, vagy fél nappal előtte, a vihar előtt. Nem évekkel előtte, nem egy csomó esemény után újra, hanem pont előtte történt. És tudod, hogy tudsz róla, hogy Isten gondoskodik rólad? Isten gondoskodik rólad. És Isten mindig is gondoskodott rólad. És aztán mész tovább, megy tovább az életed, jön egy másik nehézség próba, és elfelejted az előző leckét. Hajlamosak vagyunk elfelejteni a tegnapi csodáit Istennek. Hogy mit tett, hogy gondoskodott. Mert most éppen egy nagyobb próbában vagy nehézségben vagyok. De sokszor óriási nehézségeken mentünk keresztül, megtapasztaltuk Isten gondoskodását, és aztán kihívást jelentenek apró dolgok. És megbotlasz egy jelentéktelen dologban az életben. Megbotlasz benne. Pedig Isten már a legnagyobb dolgot megtette amúgy is, hogy megmentette az életed. Hogy megmentette az életed. Úgyhogy A fiúk megértették fizikai síkon a kenyereket. Az rendben volt. Oké? Okay? Ettek, ők is, a tömeg is evett, de azt nem értették meg, hogy Jézus nem azért etette meg a sokaságot, hogy tudják, mit tett értük, hanem azért, hogy lássák meg, ismerjék meg, hogy kicsoda Jézus. Tehát nem azért, hogy a tanulság az legyen belőle, hogy akkor holnap is jövünk Jézushoz kajáért. Tehát itt az ingyen kaja nagyon jó. Úgyhogy holnap is jövünk, holnap után is jövünk. Tehát a kenyerek leckéhez nem ez, hogy én vagyok a McDonald's-od. Vagy a Burger King-ed. Vagy a kiskörösid. Nem ez a kenyerek leckéje, hogy sosem leszel éhes. Vagy nem ez a kenyerek leckéje, hogy sosem lesznek fájdalmaid. Nem ez a kenyerek leckéje, hogy nem leszel beteg, soha. Hogy sosem fogsz nélkülözni, hogy sosem lesznek kétségeid. A kenyerek tanulság az volt, hogy én vagyok az élet kenyere. Megint csak egy vagyok. Isten jelenléte az életünkben. Hogy én vagyok. Hogy én ott voltam az életedben, amikor éhes voltál. Én ott voltam, amikor magányos voltál. Én ott voltam, amikor beteg voltál. Én ott voltam, amikor fájdalmaid voltak. Ott voltam, amikor csalódásaid voltak. Ott voltam az életedben, amikor aggodalmaskodtál. Ott voltam, amikor vigasztalásra volt szükséged. Én ott voltam veled a hegytetőn, és ott leszek veled mindig is, a völgyekben is. Minden völgyedben. Úgyhogy én vagyok. Mert az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. És ugye, hogy folytatja, nem félek a gonosztól, mert ő velem van. Velem van. Úgyhogy én vagyok. Ez az üzenete számukra, hogy én vagyok. Én voltam akkor is, és most is. Én vittek keresztül a múltkor én, és én foglak a mostani viharodon is keresztül vinni. És majd a következőn is. És majd az után lévőn is. Mert ha bent vagyok a hajóban, akkor a szélnek engedelmeskednie kell. Az én szavamnak megfelelően kell engedelmeskednie. Úgyhogy veled vagyok. Veled vagyok, és ezt nem értették meg. Nem értették meg. Látták a csodát, megtapasztalták, ők osztották ki a kenyeret. És tényleg megtapasztaltunk egy csodát úgy, hogy lemaradunk a jelentőségéről. Mint például az, hogy Isten megmentett téged. De mire mentett meg téged? Oké, mert ez egy csoda, hogy megmentett téged, üdvösséged van. De jelentőség ez nem az, hogy csak úgy puty meg lettél mentve. Hanem mire mentett meg? Hogy egy életen át utána hurcold a keserűségedet, a szégyenedet, amit egyébként ő elvett a kereszten? És még mindig azonosítsd magad vele? Erre? Hát nem. Nem. Isten megmentett téged, de mire mentett meg? Hogy ugyanolyan önző módon éld az életedet, mint ahogy az első felében, és most leéld ugyanúgy, csak van egy kereszt rajtad, halacska az autódon, meg még van valami igevers a pólódon is, meg a bögréden, amiből a kávét iszod reggel. Erre mentett meg? Hát nem. Megtapasztalhatjuk az üdvösség csodáját, de lemaradhatunk a jelentőségéről. Hogy Isten nem csak megmentett bennünket valamitől, hanem megmentett minket valamire. Célunk van. Küldetésünk van. Elhívásunk van. Mindannyiótoknak. Nem csak valamitől lettünk megmentve. Célra lettünk. Küldetésre lettünk. Elhívásra lettünk. Úgyhogy a csoda nem csak az volt, hogy az emberek ettek, mert nem csak kenyeret ettek. A csoda nem csak az, amit Isten tesz, érted? Érted? A csoda az is, hogy láthatod, hogy kicsoda ő. Az a nagy csoda. Nem amit tesz, hanem az, hogy kicsoda ő. És ez a csodálatos. Annyira csodálatos, hogy újra kell csinálni az egészet. Ez mit jelent, Balú? Ez a csoda annyira csodálatos volt és jelentős, hogy újra kellett csinálni az egészet. Miért mondom ezt? Hát... Mert Márk 8-ban ugyanez megtörténik újra. Mert Jézus sem adja fel, meg akarja nekik tanítani. Úgyhogy a tanítványok nagyon-nagyon hasonló helyzetben találják magukat. Nagy tömeg, nincs kaja. Mint a múltkor. Oké? Mikor azon aggódtál és kiakadtál, hogy akkor most hogy lesz, hogyan fogsz ebből a helyzetből kikászálod, és sikerült. És puff! Újra itt vagyunk. És újra itt a szél, megint nem tudom, hogyan fogom átvészelni, de most már spoilerezek, sikerülni fog. Oké? Sikerülni fog. Ez a kenyerek leckéje. Ez a kenyerek leckéje. Ez a kenyerek leckéje. Bocs, nem akartam a mozit elrontani, hogy sikerülni fog, de becsajdába fogsz kerülni, mert ha Jézus azt mondta, hogy menj oda, akkor ott leszel. Ha Jézus azt mondta, hogy találkozunk a túloldalt, akkor nem fogsz a tó közepén meghalni. Ne is félj attól, hogy a tó közepén meg fogsz halni. Úgyhogy gyerünk! 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 Hát megmutatta már, nem? Hát láttad már, nem? Hát hallottad már ezt, nem? Ugyanaz a hang, ugyanaz az Isten. Tehát megeteti a tömeget Márk 8-ban, és a 14. vers azt mondja, a tanítványok eközben elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Csupán egyetlen kenyér volt velük a hajóban. Na most én nem akarom kijavítani Isten igéjét, de itt nem egy kenyér volt a hajóban, hanem kettő. Az egyik volt a látható kenyér. Azt említi. És aztán ott a másik, 15. vers, Jézus. Jézus nyomatékosan figyelmeztette őket. Vigyázzatok, tartsátok távol magatokat a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Tehát Jézus megragadta ezt a helyzetet arra, hogy valami jelentéktelennek tűnő, de számára, tehát Jézus számára jelentős dologra felhívja a figyelmet. Mégpedig arra, hogy a gondolatok az nagyon veszélyes tud lenni. Egy kicsi rossz gondolat, a farizeusok kovásza, a Heródes kovásza, az meg tudja enni az egész hitünket. Oké? Tehát a szavaink jelentősek, a szokásaink jelentősek, a barátságaink jelentősek. Úgyhogy azt mondja, vigyázzatok a kovászra. Ezek erre azt hitték, 16. vers, erre azt hitték, hogy Jézus miért mondja ezt? Biztosan azért mondta ezt, mert nincs kenyerünk. Kovász, kenyér. Tehát logikus következtetés. Kalambó. Mondja, tanakodtak egymás között a tanítványok. Tehát jól összedugták a fejüket. Te jó Isten! Te jó Isten! Még mindig nem értik. Még mindig nem értik. Látták, ahogy csinálja, és még mindig nem értették. Még mindig a gondoskodáson aggódtak. Jöttek a szaporításba, a kenyérszaporításból. És azon gondolkodnak, hogy ez az egy kenyér, biztos azért mondja, mert nincs elég kenyerünk. Úgyhogy még maga a kenyér is ott van velünk, nem csak a fizikai. Oké? Tehát döbbenet, döbbenet, és még mindig látható dolgok felől aggódunk, testvérek, az életünkben. Látható dolgok felől aggódunk. Látható dolgok felől gondolkodunk, jaj, hogy lesz? 17. vers, Jézus tudta, hogy miről beszélnek, ezért megkérdezte, miért aggódtok azon, hogy nincs kenyeretek? Emberek, hát most jöttünk, honnan jöttünk, ugye? Tehát miért aggódtok olyasmin, amit már kimunkáltam? Miért kételkedsz bennem, mikor már százszor láttad már, hogy megtettem? És akkor mondja, hát még mindig nem értitek? Megkeményedett ennyire a szívetek? 18. Van szemetek, mégsem láttok, van fületek, de nem hallotok. Nem emlékeztek, amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek. Hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És itt beugrik a teológus végzettségem meg hátterem. A számok fontosak. Fú, ezt jó tanulmányozni, nézzük meg. az öt a kegyelem száma, a 12 tanítvány, 12 törzs, a kormányzás, a vezetés, a 12-es szám, és aztán ott van a 20. vers. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Ez az, ott a 7-es szám. A teljesség száma. Na itt valamit kigyurmázunk ebből. Nagyon jó. A 4000 az meg... az semmi. 21. vers. Majd ismét megkérdezte, még mindig nem értitek? És aztán rájöttem. Figyelj, 19. vers. Amikor az 5 kenyeret megtörtem. 20. vers. Amikor a 7 kenyeret megtörtem. Tehát rájöttem, hogy a csoda jelentősége az volt, hogy a kenyeret meg kellett törni. És most fogunk venni úrvacsorát. Fogunk venni úrvacsorát. És ezt az egészet ők nem értették meg. Még mindig nem értették meg. Azért, mert még Jézus nem lett összetörve a kereszten. Tehát megették a kenyeret, de nem értették a jelentőségét, amíg össze nem törték Jézust, és meg nem sebesítették a mi bűneink miatt. És erre emlékezünk az úrvacsorán. Mert a kenyeret nem lehet addig odaadni, és nem lehet addig megszaporítani, amíg össze nem törik. És az összetörés után jön a feltámadás. És egyébként minél többet össze van törve, erről majd jövő héten fogunk hallani. Minél jobban össze van törve, minél többet van összetörve, annál többen fognak belőle jól lakni. És nem csak Jézusról beszélek, hanem rólad is. És rólam is. Úgyhogy megértjük. Megérthetjük ezt az egészet. Mert segít. Segít abban, hogy megértsük. Mikor összetört időszakban vagy, amikor és az összetört időszak ez az is, hogy letörik rólad a büszkeséget, letörik rólad a keményfejűséget, letörik rólad, lehámozzák rólad a te véleményedet. Oké? Mész a szél ellenébe, nevezel, akkor könnyű azt hinni, hogy ezek a dolgok össze fognak törni téged. Könnyű. De Isten nem engedi, hogy az élet törjön össze téged. Nem engedi. Ez az ő dolga. Nem az élet fog összetörni téged. Isten tör össze téged. Ez az ő dolga. De amikor a kezében van az életem, az életem, az ő kezében van, és ő megígérte, és nagy az ő hűsége, akkor baj nem lehetsz, ha mi az ő kezében vagyunk. És ez fantasztikus. Ez fantasztikus. És megértjük, hogy a kenyerek leckéje nem csak az, hogy mindenki teli hassal megy hozzá. A kenyerek leckéje az, hogy a történet nem ér véget az összetöretéssel. A történet csak beindul. A történet vége az a kenyereknél, hogy a kosár megtelik. A 12 kosár megtelik, és a 7 kosár is megtelik. Aki ez a történet, nem az összetöretéssel végződik, ahogy Jézus összetöretése sem a vég volt. Hanem a maradékkal végződik. És ez a jelentős. Úgyhogy Isten még nem végzett veled. Hallod ezt? Tehát Isten még nem végzett veled. Nem végzett veled. Tehát lehet, hogy néhányatoknak, akinek most prédikálok, széllel szembe, evezel. Evezel. És csak azt akarom mondani, hogy figyelj, mert a kegyelem közelít a hajódhoz. Krisztus közelít a hajódhoz, és be akar ülni hozzád. A Oké? A kenyér a mester kezében van. És a kenyér azért lett megtörve, hogy oda lehessen adni másoknak. Úgyhogy figyelj, mit tenned kell. Fogd, amit tanultál a kenyerekkel, és emlékezz rá a viharban. Csak emlékezz rá a viharban, amikor majd jön a vihar. Fogod a teli kosarakat a múltkori alkalomról, és tehát amikor Isten gondoskodott rólad, és a legközelebb, amikor a szél ellen mész, amikor tépáz téged a szél, akkor csak emlékezz, ha Jézus velem van a hajóban. Nem az a lényeg, hogy én hitben ki tudok-e lépni, és a viharos vizen tudok-e járni, nem. Ha Jézus a hajóban, ha közel húzódok Istenhez, ő is közel húzódik hozzám.